Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Nagyon köszönöm a koalát. Jaj, kis édes. Akkor mielőtt belekezdenék, simogattam koalát. Megrázó élmény. El kell újságolnom nektek, hogy nem egy gyors állat, nem, tehát nem hussan el. Azt kérték ott a koala simogatásnál, ez egy külön program, hogy ne fogjuk meg a koalát, hanem csak simogassuk. Olyan puha a bundája, minthogyha egy plüss állat lenne. Zseniális. Tehát ahogy ez így van, ez pont olyan. Hát a plüss koalát simogattok, az az élőben is úgy néz ki. Na, tessék, értem. Tehát ez egy kóla, koala, lóló. Majd ezt kitaláljuk, hogy ez hogy van. Ilyen koala, kóla, vagy kóla, koala. Jó, jó, nagyon jó, most itt lesz, és akkor majd néha megkérdezzük őt, van-e valami hozzáfűzni valója. Így, hogy tudjon kapaszkodni, azért csinálom így. Jó. Na, örülök, hogy látlak titeket. Valahogy magamhoz kell térnem, ez nem fog megtörténni most az elkövetkező másfél órában, ebben biztos vagyok, mert szombaton jöttem meg, és Sydneybe voltam, és most nekem hajnali 6 óra van. És ezért, na, hajnali 6-kor nem szoktam csúcsformában lenni. De minden esetre nagyon készültem, és emlékeztek, hol tartunk. Akkor belecsapok, és elismerésemet szeretném kifejezni, hogy ezen a viszontagságos úton ide tudtatok érni. Ez komoly. Gratuláció! Szóval, sémákról beszélünk, és mi ez a séma, ami most szemünk előtt áll, ez a elég hülyén fordították, nem tudom, hogy kéne okosan, ügyesen, büntető készenlét. Ez az a séma, amiről beszélünk, és a büntető készenlét sémának a belső világa ezzel a lényeggel bír, hogy ha valami igazságtalan történik, valami rossz történik, valami baj történik, valaki hibázik, valaki valami rosszat tesz, valaki valamit bűn követ el, főleg az én mértékem szerint, akkor azt gondolom, hogy az egyetlen reális, normális, természetes, helyes magatartása büntetés, hogy akkor bűnhődjön meg. Nyilván ennek a hátterében ott látunk egy büntető szülőt, és a gyereknek azt az élményét, hogy minden gyöngesége, akármi csodája, na, hát egy gyereknek, hát egy gyerek, az találkozik a szülőnek a büntetésével. Ezért abban a világban mélyül el, hogy ha valami rossz történik, akkor a felelőst meg kell keresni, és annak bűnhődnie kell, hogy valamiféle rend jöjjön létre. És ezért akkor a két széket használhatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy ő azt ismeri, hogy büntetés és bűnhődés, és nem ismeri azt a világot, ami egy sokkal szebb világ, ez pedig a megbocsájtás. Megbocsájtás, irgalom és együttérzés. Attól függ, hogy honnan nézzük. Ha a teológiai világból indulunk, inkább irgalmat mondhatunk. Ha a lélektaniból inkább együttérzést mondhatunk. Ha a kettőt egyszerre látjuk, akkor talán a megbocsájtás, az mind a kettőben kulcskifejezés. Tehát itt van irgalom, megbocsájtás, együttérzés. És most ezt a széket kicserélem, mert arról beszélünk, hogy az életnek realitásaként látjuk, hogy van megbocsájtás, van irgalom és együttérzés, és az a kérdésünk, erről beszélünk most, nem arról beszélünk, hogy hogy büntessünk másokat, meg a büntetés, meg a bűnhődés, hát kit érdekel ez, engem nem. Az sokkal inkább, hogy amikor átülök erre a székre, amikor azt tapasztaljuk, hogy igenis ez igazságtalan volt, ez méltatlan volt, ez méltánytalan volt, akár így is mondhatnám, ez rossz volt, vagy ez bűn volt, hogy akkor hogyan reális, nem tagadva azt, hogy ki, mikor, kivel, mit, hogyan csinált. Megnevezve az igazságot. Mégis hogy lehetséges, hogy elismerjem, hogy létezik ez a szék, akkor is, ha van igazság, és van igazságosság, és hogyan tudom érvényre juttatni magamban a megbocsátást, az irgalmat és az együttérzést úgy, hogy ezt nem tagadom. Ez nagyon fontos. Nem tagadom. Mert ha ezt tagadom, az az ára, tudjátok, mikor bocsáss meg, és akkor azt mondod, már el is felejtettem. Nem túl hiteles. Valaki egy igazi fájdalmas pofont kap, azt nem felejted el. Ha miért felejtenéd el? De akkor miért mondjuk azt, hogy elfelejtettem? A másik ilyen mondat. Nem történt semmi. Hát ez aztán meg, hogy mondjam, minden logikán kívül van. Mert hogy valami történt, az egész biztos, és hogy minősítem, az más. Aztán a harmadik, spongyát rá! Na! Először is azt se tudom, mi az a spongya. De most, igen. Hát ugye, na, tessék. Szívacs, édesek. Jó, köszönöm, köszönöm. Tehát itt a bal oldalon tudják, hogy szivacs. Titeket nem hallottalak, akkor átadjuk az információt. Tehát szivacs. És mi az, hogy szivacsot rá? Jó. Jaj, édesek vagytok, köszönöm. Éljen az interakció. Tehát igen. Tehát akkor nektek elmondom, hogy ez mit jelent, mert annyira aktívak, nem tudom valahogy, hogy letöröljük, eltöröljük szivacsal. Értitek ez a logikát? Nehogy megbántodjatok. Na jó van. Igen. Jó, szóval ez a témánk, hogy hogyan tudjuk a megbocsátást, az irgalmat és az együttérzést úgy érvényre juttatni magunkban, hogy közben az igazságot, azt, hogy ki, mikor, kivel, mit és hogyan tett, azt nem tagadjuk. Úgy, hogy ez reális legyen, és egy valódi egyensúly alakuljon ki bennem. Valódi egyensúly. Ne ennek az elárulása révén jussak el a megbocsátáshoz, az irgalomhoz és az együttérzéshez. Ezt tartom igazán nagyon izgalmasnak. Hát különben nem is beszélnék róla. Gyors ismétlés. Akarsz-e valamit hozzászólni? Tolmácsolom, mert alapnyelvi ismeretbe jutottam a koalákkal. Azt mondja, hogy éhes. De most ezzel nem tudok segíteni, úgyhogy megsimogatom, az lehet, hogy picit. És mire eljut az agyáig, ugye a koala eukaliptus mámorban fetreng. Nagyon jó pofa egy állat. Kevésbé jól látó nagymamát kivittek Ausztráliába. Van ilyen. Hát akkor a gyerekeinek az volt rögtön a vágya, hogy hát a nagymama lásson élőbe koalát. Akkor elvitték őt az állatkertbe, hát jó, hogy nem a növénykertbe, a koala miatt, és elvitték őt oda, és a nagymama nézte, szóval, mikor jön a koala? Nem értették a gyerekek. Hát itt van. Hát nem, én látom, ide föl vannak akasztva ilyen blüss állatok, de mikor jön a koala? Mert az tényleg olyan egyszerű, hogy megkapaszkodik a... Utána csak a friss hajtásokért kinyúlkál néha, és akkor annyi. Jó. Ezzel szemben a kenguru egy másik állat, de erről most nem akarok beszélni. Hát bosszú és büntetés és bűnhődés helyett hogyan tudok itt ülni? Mondom a pontokat. Brrr. Csak egy gyors ismétlés, már mikor találkoztunk, nem? Hát egy hónapja. Több? Nem. Tavaly. Egy éve. Jó, csak mondom, azt mondja, az együttérzés elmélyítése révén. Most nem fejtem ki ezeket, hogyha valakinek valami hiányérzete van, nézzen utána. Mások, nem, megszorult a torkom, a koala túl agresszív. Tehát együttérzés. Saját pozitív érzések. Harmadik, a jóság öröme. Negyedik. Igaznak lenni az igazságosság fölülmúlása, vagy az igazság fölülmúlása. Ötödik, önmaga megerősítése. Placid atya, ugye mutassuk meg, hogy mi kicsinyek, mire vagyunk képesek. Csak azért érzékenyültem el, mert na, hát elment a nagy koala teremtőhöz. Igen, 101 éves. Tartottam délelőtt egy előadást egy cégnél, valaki azt mondta, 111 éves volt. Hát nem, 101, de nem, 111. Na hát 101 is elég, nem kell ez még. Csak igen, csak 101 volt, igen. Következő, a teremtmény voltunk belátása. A hetedik pont a kapcsolat föntartása, ami például a büntető készenlét sémától szenvedő személyek gyógyulásának az egyik kulcsa lehet, hogy egy ilyen személy belátja, hogy ezzel az állandó meg kell téged büntetnem, meg kell torolnom, be kell bizonyítanom, hogy te vagy a hibás, a rossz, hogy ezzel tönkre mennek azok a kapcsolatai, amelyekhez egyébként ő ragaszkodik, vagy ragaszkodna. Oké, tehát a kapcsolat értékének a fölismerése segíthet, hogy itt tudjak ülni. Következő, összetartozás általi önazonosságomnak a fölismerése, hogy férj vagyok, vagy feleség vagyok. Én mind a kettőt mélyen át tudom érezni. Következő, egység a legbelső önmagammal. Ugye a legbelsőbb önmagunk nem kiált bosszú után. Hát szép is lenne az élet végső értelme a bosszú kiteljesedése. Hát ez egy másfél órás amerikai filmnek a végén rendben van, de azért az életet nem így gondoljuk befejezni. Hát én legalábbis nem. Tehát amikor végül kinyírtam minden rosszat, akkor mi van, ki maradt? Végül kénytelen vagyok öngyilkosságot elkövetni, hogy az összes rossz pusztuljon. Jó, következő. Saját esendőségemmel való kapcsolat, annak az elfogadása, hogy én se vagyok egy matyó hímzés. 11. Létezésem igazolása pozitív jogosultságok révén. Ez egy igazán gyönyörűséges dolog. Oké, ezt sem akarom tovább mondani. Ja, és 12. Most ez már új anyag. Ha-ha! Nem tudom, miért örülök ennek. 12. A biztonság a rend iránti igényem fölülmúlásának képessége. Bővebben. De kéne valamit tudnom. De mondjátok, hogy furdal a kíváncsiság. Megosztható ebből valami? Nem. Van ilyen. Mit érthetünk ez alatt? Legalább 10 évvel ezelőtt olvastam, valaki egyszer azt mondja, hogy úgy megragadott ez, hogy a szeretet mindig is egy kicsit rendetlen. Ezt szépnek látom. Hogy nem valamiféle vinkli, meg 90 fok, meg 45 fok, meg, hanem hogy a szeretetben van valami rendetlen. Valami, ami képes fölülmúlni mindig valamiféle egyébként értékes szabályt, vagy törvényt, vagy valamit. Felülmúlni, nem alulmúlni. Ha-ha. Jaj, jön a szeretet rendetlen, gyerünk, kövessünk el egy bűn. Nem erről beszélek, de nem alulmúlni a törvényt, vagy a szabályt, vagy a rendet, hanem fölülmúlni. Ez egy másik minőség. Igen. John Gottmanről szeretnék beszélni egy kicsit. Nem tudom, ezt ti akarjátok? Hát és mit lehet mit tenni, meg ki is hagyhatjuk. Hogy a torkom nem bírja ezt a hideget. Képzeljétek el, közben vetem, 44-45 fok volt Sydney-ben. 45 fok volt. Hát ne. Azért azt mondták a Sydney-iek, na ezt mondjátok, a Sydney-iek, hogy? Sydney-beliek. Jaj, nem már ez a szofisztikált megoldás. Sydney-beliek. Jó, azt mondták, hogy milyen kötözködő hangulatban vagyok. A hajnali 6-kor fölkeltettetek, na. A Sydney-beliek, ez lehet, hogy nyelvileg igaz, egyébként ótvar. Tehát, jól, mondjuk inkább, hogy Sydney-ben élők. Na, ennek mégiscsak van egy olyan egyszerű igazsága. Át is ülök ide. Tehát a Sydney-ben élők azt mondják, a 45 fok nekik is sok. Ennyi. Hát szemplusz, még kellett ennyire túl dimenzionálnotok. Szóval 45 fok az sok. Ez ennyi, szerintem. Ezt nem hinném. Kéne ez tovább? Igen, a torkom ezzel van összefüggésben, hogy van 60 fok különbség a között. Hogy... Hát de tényleg, hát... És de tudja, az milyen érdekes, hogy az összetartozásunk általi önazonosság, hogy ott vagyunk, ez egy 3 évenként van, Ausztráliában valamikor egy kulturális magyar találkozó. Hogy mit kerestem ott, ezt nem tudom. Ezt azóta is próbálom eldönteni, hogy vajon mit, miért voltam ott. És a koala, hogy hova akartam kiukadni. Kultúra, hogy? Ne, de összezavartok. Egyesével légy szíves. Hogy? Hát de ezt tudom, hogy ezt mondtam. Én az előzményt nem tudom. Önazonosság. De most várjatok. Stopp, köszönöm szépen. De nem, nagyon hálás vagyok nektek, de erről eszembe jutott egy történet. Hogy ezt, hogy most hol tartok, tudjátok, és ezt tudom, hogy hol tartok, azt nem tudom, hogy hol járok. Tehát, hogy a színpadon, hogy jó van, aktívak vagytok ma. De jó, örülök neki. Megpróbáltam, hogy megebédeljek máma. Hát sikerült is, most nem úgy, nem egy nagy kaland, mert kértem és kaptam. De azt történt, hogy mögöttem jött valaki, és a kiszolgáló hölgy a következőt kérdezte tőle, itt fogyasztja el? Az ügy azt mondja, hát itt nem. Le fogok oda ülni. Micsoda eredeti gyermeki lélek. Na, szóval, tudom, tehát ott tartok, hogy Sydney találkozó, és hogy nem tudom, hogy miért vagyok ott, de hogy ezt miért mondtam, a gőzöm sem. Az ki? De tudom, hülyéskedek. Csongott meg. De ha eszembe jut majd el, akkor mondom. De tudom, hogy hol járok. Köszönöm szépen. Szóval, igen, ott tartottam, oda néztem, onnan indulok most el, hogy van-e kedvetek John Gottman-t hallgatni, és közben nem sok esélyt adtam rá, hogy nem. John Gottman-től kérdezték azt, hogy mit tesz akkor, hogyha bántalmazás történik a társkapcsolaton belül. Hogy általában létezik egy alapelv, az alapelv így szól, hogyha most fizikai bántalmazásról beszélek. Ha fizikai bántalmazás történt, az a pár nem járhat terápiára, mert először azzal kell valamit kezdeni, hogy fizikai bántalmazás történt. Tehát az kisebb-nagyobb mértékben bűncselekményi kategória. Még annak idején én is így tanultam, hogy a bántalmazás történik, akkor... És nehogy félreértsétek, hogy én most valahogy a bántalmazást legalizálom, szó sincs róla. Hát oly sokat beszéltem a bántalmazás 5 formájáról attól, hogy a hideg futkos a hátamban emiatt. De Gottmannek van egy gyakorlata, olyan értelemben gyakorlata, hogy hogyan jár el. Nagyon alaposan megkérdezi Gottman családterapeuta, csak hogyha valakinek, hogy tulajdonképpen ez a bántalmazás milyen jellegű. És ő megkülönböztet 2 féle bántalmazást. Azt mondja, hogy létezik, ő így mondja, én szituatív bántalmazás. Mondjuk, hogy 20 évente egyszer, nem tudom én, ez egy valódi történet, jött hozzám egy hölgy, és azt mondta, hogy bántalmazta a férje. És akkor kiderült, hogy 20 év házasság alatt egyszer rálökte az ágyra. Hát azért ez nem ugyanaz, mint amikor. Tehát azt mondja Gottman, hogy létezik ez úgynevezett szituatív bántalmazás, és mik az ismérvei? Hogy nincsen fizikai károsodás, hogy a cserepek fölcserélődnek, vagy fölcserélődhetnek. Tehát van az, hogy nem tudom, egyszer a feleség úgy oda suhint, 10 év múlva meg a férfi lök. Na. Tehát, hogy a szerepek nincsenek mereven rögzülve. Hogy amikor ilyesmi történik, aki ezt a kisebb-nagyobb bántalmazást elköveti, nincs fizikai sérülés, még egyszer mondom, nagyon bánja az esetet. Kész a bocsánatkérésre, az meg is történik, és a jóvátételre, hogy ez ne történjen így. És a bántalmazott fél képes magát megvédeni. Azt mondja Gottman, hogy ha valami ilyen teljesen alkalomszerű dolog történik, hogy akkor ő vállalja a terápiát. És természetesen ez egy nagyon nagy téma, hogy az elégtelen érzelmi önkontrollal, vagy impulzus kontrollal mit kezdjen az egyik vagy a másik fél, vagy mind a két fél. És azt mondja, hogy körülbelül a tapasztalata szerint az esetek, amikor valaki azt mondja, hogy történt köztük már valamilyen fizikai inzultus, valami jó magyar szó, valami bántalmazás, akkor ez a párok, tehát akik elmondják, hogy történt társkapcsolaton belül erőszak, ott ez körülbelül 80%. És hogy ő 80%-ot nem akar elengedni. Hát, hogy ők együtt akarnak élni. 10 évenként egyszer van valamilyen, hát attól még, de ez nem jó, értitek, ide ülök, és rögtön mondom, az nem jó, nem arra van szó, hogy ezt most legitimáltuk. Szó sincs róla. Na, és bele is izzadtam ebben. Azt mondja, 20%-nál azonban nem ez a helyzet. Azt mondja, ilyenkor rögzült bántalmazásról van szó, amikor a bántalmazó és a bántalmazott szerepei rögzültek. Tehát mindig ugyanaz bántja a másikat. A bántalmazott fél önmagát nem tudja megvédeni. A bántalmazó fél a bántalmazottat okolja. Hát persze, hogy vernek, hogyha ilyen hülye vagy. A bántalmazó fél nem látja be, hogy ez súlyos lenne, nem kér bocsánatot. Nem kész a magatartásának a megváltoztatására. És ráadásul a bántalmazott fél pedig nem tudja megfelelően megvédeni magát. Ez egy másfajta bántalmazás, ez egy más minőség. El akartam nektek ezt mondani, hogyha valakivel szemben a bántalmazásnak a fájdalma, igazságtalansága történik meg, nem mindegy, hogy melyik történik. Hát ez egyáltalán nem mindegy. Semmiképp se jó, átülök ide, semmiképp se jó. Csak nem mindegy, hogy hogy él bennem az, hogy mi történt velem. Ez nem mindegy. Hogy azt mondom, bántott a férjem, és ez 30 év alatt egyszer rálökött a kanapéra. Hát nem kellett volna, de hát... Na, és akkor igen, akkor... Az egyébként nekem mindig furcsa, amikor nők azt gyónják meg, hogy verekedtek. Tényleg most csak úgy közbevettem, hogy nehogy egy oldalon lássuk ezt a kérdést. Az mindig, hogyha nem lennék ott a gyóntatószékben, dobnék egy hátas, de hát ott értitek, még eldőlni se lehet. Aztán, ugye, mert most mi élünk a mi ajtónk mögött, aztán azt gondoljuk, hogy a világ ilyen. Hát azt akkor meg nagyon sokféle. Oké. Okay. Jó, dirim. Kiegészíteném még ezt azzal, hogy annyira fontosnak tartja azt, hogy ha kiderül az, hogy bántalmazás történik egy családban, és kiderül, hogy ez nem alkalomszerű, 20-30 év alatt egyszer az egyik, és a 40. évnél meg a másik. Elfelejtett a házasság évfordulót, az ez sok mégis. Hogy akkor tovább dolgozik a párral, de azt mondja, hogy terápiát nem tudunk folytatni. A bántalmazott felet abban segíti, hogy hogy tudna kidolgozni egy menekülő tervet. A bántalmazó félt meg abban segíti, hogy hogy tud terápiához jutni, hogy az elégtelen önfegyelmével tudjon foglalkozni. Azt mondja, először ezt a kettő dolgot kell megcsinálni, az lehet, hogy évekbe telik, míg egyáltalán a párkapcsolati segítéshez hozzá lehet férni. Ez volt tehát a 12-es pont. 13. A szabadságom átélése és megragadása. Vagyis, hogy igen, igazságtalanság történt, te tényleg bántottál, ez nagyon fáj nekem, de közben, miközben ez így történt, azt élem meg, és azt tudatosul bennem, hogy a szabadságomat nem veszítem el. Vagy nem vesztettem el. És mert a szabadságomat nem vesztettem el, ezért átélem annak a szabadságát, hogy erre a helyzetre, hogy te bántottál engem, szabadon tudok reagálni. Hogy ott voltam Sydneyben, hát nem bírtam nem megnézni Kathy Freeman, hogy nyeri meg a 400 méteres síkfutás döntőjét az olimpián. Nézzétek meg! Hát másfél perc az egész. Kathy Freeman nyer az olimpián. És miért jut ez eszembe? Mert ahogy nézegettem, egyszer csak láttam valamit, amit sosem fedeztem föl. Tudjátok, Kathy Freeman ausztráliai őslakos. És ő volt az első, aki egyéniben őslakosként olimpiai bajnoki címet szerzett. Ezért ő hát egy emblematikus figurája Ausztráliának. És észrevettem, hogy a jobb karján van egy tetoválás. És a tetováláson az van, hogy azért is szabad vagyok. Hogy én akkor is szabad vagyok. Ez a tetoválás. Ugye egy ausztráliai őslakos. Tehát, hogy van, hogy valaki azért képes az együttérzésnél, a megbocsájtásnál, az irgalomnál lenni, mert van esetleg éppen a bántás vagy az igazságtalanság átérése nyomán egy élménye, hogy a szabadságomat nem tudod elvenni tőlem. Hogy a szabadságomhoz hozzá tudok férni. Igen. A szabadsághoz szívesen kapcsolom a szabad gyerek képét. Hogy elérhető számomra a bennem élő szabad gyerek. Nem csak a szabad felnőtt, hanem egy szabad gyerek. És egy olyan élményem volt, egészen furcsa ez, hogy képzeljétek el, Sydneyben létezik magyar idős otthon. Kizárólag magyar idősek laknak ott. És az ápolók is magyarok. Mindenki magyar. És beszélgettünk ott arról, hogy hogyan tudják segíteni ezeket az idős embereket. Hárman vannak 100 év fölött. 100 év fölött. Leült az asztalhoz, ott ebédeltem, meg kétszer, háromszor is meglátogattam ezt az idős otthon. Éppen ebédelek. Odaült egy bácsi, így leült, azt mondja, jaj, szervusz, örülök, hogy itt vagy, dö. Aztán fölállt, ahol tudjátok, várnak, mennem kell. Ez a bácsi 103 éves volt. És így ült le, meg így állt föl. És akkor azt mondja, de, hogy hát képzeld el, hogy hát az élet milyen szép, hogy 101 éves voltam, és tönkrement a régi autóm. És akkor úgy fölmerült a családban, hogy hát vegyek-e még egy új autót. Mert hát vezetni jó, és hát ugye járni azért már kicsit lassabban megyek, meg hát meleg is van, ugye 44 fok, hát azért jó az az autó. És akkor tulajdonképpen a családi kupak tanács arra jutott, hogy egy fél évet tudok még vezetni, azért már érdemes. És aztán én is arra gondoltam, hogy megbeszéltük, hogy na, még veszek egy autót, és akkor utána odaadom a kisfiamnak. Ugye 80 éves. És még rádob egy 20-ast. És kiúszta magát a bácsi, azt mondja, hát és képzeld el, hogy ez az élet milyen szép, hogy 3x fél évet vezettem még. Így mondta, 3x fél évet. És akkor vezettem 3x fél évet, akkor úgy éreztem, hogy egy kicsit már most bizonytalan vagyok. Hát most fél éve nem vezetek, odaadtam az autót a kisfiamnak, aki azzal jön látogatni. És kérdeztem akkor ott a magyar segítőket, hogy na, hogy mi az, amit ezek az idős emberek a legjobban szeretnek, hogy mit élveznek. Azt, hát tulajdonképpen, amit a legjobban szeretnek, azok a gyerekjátékok. hogy ott áll a 103 éves bácsi, a 101 éves bácsi, meg a 100 éves néni, tényleg van, tényleg így, és akkor a 90-es kölykök, és az a játék, tehát gyerekjáték, az a játék, hogy fognak egy plüskoalát, és akkor egymásnak dobálják. Hát értitek, de óvodába lennünk. Az óvis játékokat szeretik legjobban. És akkor dobja, és azt mondja, hogy mákos guba. Vagyis a kedvenc magyar ételét kell mondani. Akinek dobod, a kedvenc magyar ételét, mert dob már valakinek, oda légy szíves. Vadas! De nem mondtál kedvenc magyar ételt. Gulyás. Csak úgy gulyás, az egy ember. Nem vagy. Nem vagy egy kicsit féltékeny, hogy értelem. De szerettem, hogy meg a gulyás nem szólok. Jöhet, jöhet. Hát ezzel most valamit változtatni kell, ugye? Na, jó van, ez nem volt annyira szerencsés. Na, de hát az élet ilyen. Azt mondja, hol a jegyzetem? Jaj, itt van. Szóval, miért akartam ezt mondani? 100 éves nénik és bácsik a 90-es sihederekkel mondják a kedvenc magyar ételt, hogy persze magyarul megy, és a gyermeki öröm és szabadság van rajtuk. A játéknak, a játékosoknak az öröme és szabadsága. És tulajdonképpen át kellett gondolnom, hogy én 50 év alatt micsoda tévedésben éltem. Hogy nem, de valahogy úgy van, hogy találkozunk egy idős emberrel, és akkor úgy elkezdünk a lelkére beszélni. Most direkt nem akarok, annyira tök jó, hogy vagytok 60, meg 70, meg 80. Hát zseniális. Volt 90 fölötti nénink, járt ide. Hát lehet, hogy most is itt van, csak szundikál. Hát de még 90 fölött, hát én vele annyit sem, ide se jönnék. Na, hol tartottam? De tényleg, a játék. Igen, de köszönöm, látni azért most hiába van fél hét, még az korai nekem, hogy nem, úgy érzem, hogy picit kihagylak benneteket mindig. Ti nem érzitek így? Egy kicsit, nem tudom. A rossz érzésem támad, hogy... Hogy most ideülök egy kicsit. Hogy nem tudom, miért esik ott jól ülni. Hogy... Hol tartok? Hogy az volt bennem 50 évig, tudjátok, elmegyünk az idős otthonba, vagy hogy ott van az idős személy, most direkt rád nézek, mert akkor nem értitek félre, hogyha nem vagytok azok, hogy hát az idős embereket rá kell venni, hogy szedjék össze magukat, ugye, hogy képes vagy te még fölöltözni egyedül, jó, hát még azért csak ki tudsz takarítani a szobádba, hát csak még azért meg lehetne egy keresztrejtvényt fejteni. Szóval, hogy tulajdonképpen mindig a felnőtt így megpróbálja azt az idős embert rávenni, hogy nő. Körülbelül ez a vál. Jaj, megjönnek ezzel. Hogy tulajdonképpen az idős emberben nem az idős embert kell megszólítani, hanem a gyereket. A gyerekkel kell találkozni. Mert ha van valaki, akinek van kedve még élni 90 évesen, az a benne élő gyerek. Mert a benne élő idős ember azt mondja, hogy te minden csontom fáj. Ha nehéz fölkelni. De megkérdezzük, na és gyerekkorodban mi volt a kedvenc játékod? Egyszer csak megelevenedik a szeme. Kedvenc játékom? Kedvenc ételet? Csak úgy elmondanám nektek, hogy mielőtt jaj, búna keresztjük a fejünket, hogy mínusz 20 fok volt. Sydneyben a magyarok sóvárognak a hó után. Kifejezetten sóvárognak. És magyar találkozó, és minden találkozás azzal kezdődik, hogy néztétek, hogy Magyarországon mínusz 20 fok van. Ezt én mindenki ezzel kezdett minden találkozni. Tudod, hogy mekkora hó esett? Nem is esett hó, csak hideg volt. Esett, hát tudom. Jó, tehát mi az, amitől az együttérzéshez a megbocsátáshoz, az irgalomhoz közel tudok jutni, hogy akármi is történt velem, a gyermeki szabadságunk, vagy a gyermekhez, aki őrzi a szabadságát, az elevenségét, az élethez való olyan természetes kapcsolatát, hogy az elérhető számomra. Hogy nem csak egy idős ember vagyok, nem csak egy sebzett, egy nyomorult valaki. Rendben. 14. Tényleg, én még számolok. Az igazságosság érvényesítésének képessége. Azt lehetne mondani, azt tudom elengedni, ami a kezemben van. Mi az, ami miatt képes vagyok elengedni azt, hogy érvényre jutassam az igazamat, az igazságot, hogy elmondjam, hogy te voltál a rossz, hogy mi az, ami miatt nagy vonalú tudok lenni, az az, hogy képes vagyok magamat megvédeni. Hogy bármikor én egy tudom juttatni az akaratomat, hogy az önkifejezésben nagyon szabad tudok lenni, az önérvényesítésem nem gátolt vagy akadályozott. Ha ez így van, ha megvan a képességem arra, hogy magamat megvédjem és kifejezzem, akkor ezt el is tudom engedni. Mikor vagyok nagyon görcsös, hogy minden áron a fejedet akarom venni? Hogyha nem tudom elégségesen magamat megvédeni. Tehát éppen ezért nagyon is jó, ha elég erős vagyok ahhoz, hogy magamért ki tudjak állni, az igazságomnak érvényt tudjak szerezni. Ha megvan ez a képességem, ezért tartom értékesnek, ha valaki én központú is tud lenni. Is. Hogy képes vagyok én központú lenni. Tehát szörnyű lenne az életet én központúan leélni, de nagyon problémás, ha valaki nem tud én központú lenni. Nem tud megállni, és azt mondta, most én jövök. Ez az én helyem. Na. Amikor képes vagyok saját magamat megvédeni és érvényesíteni, akkor erről sokkal szabadabban tudok lemondani. Anélkül, hogy azt érezném, hogy most valami súlyos, rettenetes veszteség érne. Hiszen a képességem megmarad. Hiszen meg tudom magam védeni. Ki tudok magamért állni. Olyan mélyen hatott az rám, mikor tanultam a hit, hogyan fejlődik az emberi lélekben. És akkor 7 fázis, most nem akarom ezt ragozni, 2001-ben elmondtam bőven. És tényleg fönn van a neten, 2001. És ott a 7. fázis így szól, hogy hát így mondják, hogy összekötő érett hit. Hogy olyan belső tartalmak képesek harmóniába lenni bennünk, amelyek az előző hit fázisokban nem. Most az ember vagy jó, vagy nem. Most vagy igaz, vagy nem. Most irgalom, vagy igazság. De az elmélyült hitben képes vagyok az igazságomat képviselni, és képes vagyok azon fölülemelkedni, és mind a kettő egyszerre bennem van. És nem egymással szemben van, hanem valahogy egy jó egyensúlyban. És a következő mondat hangzott el ezen az előadáson. De ez volt vagy 20 évvel ezelőtt, azóta is annyira bennem van. A mondat így szól. Amikor valakinek a hite elég elmélyült ahhoz, hogy olyan ellentmondások, tartalmak, feszültségek is benne egyensúlyban vannak, amik az előző fázisokban egymást kizárónak tűntek, vagy így élték meg, az azt jelenti, hogy az illető ismeri a csatavesztés szépségét. Nem akarok minden csatát megnyerni. Nem kell minden beszélgetésben bebizonyítanom, hogy nekem igazam van, vagy hogy nekem is igazam van, vagy hogy amit csináltál, ez most nem jó, vagy hogy ezt most miért így látod, hogy ez nem is úgy volt, hogy én nem azt mondtam, hogy ez nem úgy történt. Egy érett személyiség képes arra, hogy egy beszélgetést úgy fejezzem be, hogy azt mondja, jó, hát most, na. Most félreértett, rendben van. Majd lesz egy következő beszélgetés. Most látszott, hogy mindent elkövet az, hogy bebizonyítsa, hogy neki van igaza. Hát akkor most jó van. Hát jó, most akkor itt tartunk. Most ez volt, most ő azt gondolja, hogy hát gondolja azt. Hát megy tovább az élet, megint találkozunk. Most egy terapeuta, van ennek azért kicsit olyan, hogy is mondjam, egy cifrangosabb része is, egy terapeuta azt mondja, hogy a csoportban gyakran történik olyan, hogy a csoporton belül valaki olyan, nem tudom, olyan igazságtalan másokkal. Vagy esetleg a csoportvezetővel, úgy beszól neki. És én azt figyeltem meg, hogy ez a csoportvezető soha nem védi meg magát. Nem védte meg magát. Jó, hát így történt, megy tovább az élet. És megkérdeztem, hogy ez miért van, hogy te ezt nem szoktad szóba hozni. Hogy úgy engedett, hogy jó, hát most beléd rúgtak. Erre a következőt mondta. Hát tudod, úgy van az, hogy ilyenkor általában a csoporttag bűntudatot él át később, amikor rájön, hogy ő igazságtalan volt velem. A bűntudat nagyon ösztönzi a munkát. Szóval legközelebb jön, érzi, hogy valami, hogy mondják, vaj van a füle mögött, azt mondja, jó, nagyon be fogja vetni magát, sokat fog fejlődni, mert motivált lesz. Amikor valaki nagyon is kidolgozza azt, hogy hol a jegyzetem, hogy magát képes megvédeni, az igazságának érvényt szerezni, könnyebb lemondani róla. Vagy felülmúlni. Ezt nagyon izgalmasnak látom.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!